Itt is vagyunk újra a Lélektér Vigvandával című magazin műsorban Ludánszky Julianna, sorselemző tanácsadó a mai vendégem. Ugye a tárgyaknál hagytuk abba a szünet előtt. Van, amikor te is félsz, amikor te is meglepődsz, vagy számodra is váratlan a találkozás bizonyos dolgokkal?
Igen, és olyankor inkább azt mondom, hogy akarom még jobban látni, érzékelni, hogy jól látom, jól érzem. Miért jelenik meg egy kereszt például? Mit akar ez üzenni? Mi áll e mögött? Tehát nem is ijesztő vagy félelemkeltő, hanem értelmezni akarom, hogy ez mit is akar jelenteni, vagy miért ereszkedik le egy ilyen szimbólum például abba a helyiségbe. És aztán ugye elkezd ennek magyarázata is megérkezni hozzá. Miért kell oda az a védelem? Ez lehet olyan esetekben is, mikor valakinek olyan a munkája, ami miatt mondjuk temetőben dolgozik. Azért mondom, hogy nekem minden utólag áll össze, amikor leülök a megrendelővel, hogy miért jöttek azok, miért azt kellett végezni, mire akarnak ezek utalni. Tehát, hogy ilyen nem ijesztőek ezek, hanem olykor-olykor nekem is meglepő, hogy mi miért is érkezik.
Van olyan dolog, amit mi magunk, akik nem vagyunk ugye olyan szakemberek, mint például te vagy, aki ugye nem érzékel, nem lát olyan dolgokat, csak azt tudja, hogy valami nem, nincs olyan rendben, vagy nem olyan a környezet, amiben olyan nyugodtan hátra merdölni valaki, hogy mi az, amit egyébként mi magunk is megtehetünk otthon.
Nyilván ugye van várakozási idő, míg el tudok menni valahová, viszont ugye kellemetlenül érzi magát az egyén, akkor én például elsődleges segítőm Uriel Arkangyal, ő vörös fénnyel, vörös színnel dolgozik, és alaptisztításnak szoktam ajánlani addig, amíg elmegyek. Főleg mondjuk például, hogy egy adott helyiségben érez rossz érzetet az egyén, vagy többet tartózkodik, hogy ott például gyújtson mondjuk vörös mécsest. Akár ha alulműködő energiák vannak, ugye akkor az segít egy kicsit energetizálni, földobni a helyiségnek az energetikáját, hangulatát, tehát áthidaló megoldásnak én ezt addig szoktam javasolni, míg valóban ezzel az úgynevezett másfajta látással mélyebben meg tudom nézni, hogy mik vannak ott.
Akkor maradjunk is a másfajta látásnál, mert hogy neked van ez a másfajta látás képességed, ugye egy olyan feladatra is hivatva, inkább a médiumi szerepet tölti be.
Igen, tehát ugye ez is egy kapott feladat lett, ugye mivel ezt sem tanultam, elkezdtek megkeresni emberek, akiknek elhunyt hozzátartozóival lett volna igénye, hogy kapcsolódjon. Nem tisztázott halálok, halálkörülmény, hirtelen halál, önkezűség esetén.
Eltűnés is volt.
Igen, tehát ugye ez említeni is akartam, hogy eltűntek keresése is bekapcsolódott időközben. Az megint egy másfajta érzékelést, egyfajta követést igényel. Az elhunytakkal való kapcsolódásnál, ugye nekem elég, ha meg van határozva a elhunytnak a keresztneve, és akkor én bele tudok kapcsolódni, tudok vele kapcsolódni, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy úgy beszélgetünk, mint ahogy most mi is beszélgetünk, hanem ők úgy jelennek meg, hogy valami olyan üzenetet kapok először, akár a jellegzetes öltözködését illetően, akár kedvenc ételét illetően, vagy rájellemző valami olyan dologgal jelennek meg, amit nyilván csak a hozzátartozó tud. És akkor onnantól kezdve, tehát nem kérdezünk, hanem amikor ők elkezdenek beszélni, én azt leközvetítem.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon megnyugtató érzet lehet azoknak, akik ugye ezzel keresnek meg, hogy tudnak azokkal valamilyen szempontból kommunikálni, akik nagyon hiányoznak nekik, vagy akiket nagyon szeretnek, de elveszítettek.
Igen, ez is egy része, hogy megnyugvással mennek el, illetve amikor, tehát volt olyan eset is, amikor 12 éve elhunyt fiúk elvesztésével és annak körülményeivel nem tudtak megbékélni, nem lett tisztázva végül is a halálok, halálkörülmény, és én kapcsolatba léphettem vele, és gyakorlatilag mindent elmondott, hogy mi hogyan is történt, és helyükre kerültek, mondhatni, ilyen kis puzzle darabkák, amik addig érthetetlenek voltak, hogy mi történt valójában, és úgy mentek el, hogy most már el tudják engedni, mert addig tele voltak kérdőjelekkel.
Érdekes a te munkád ilyen szempontból, hogy valamilyen ajtó így mindig felnyílik bizonyos új típusú megbízatások történnek, vagy jönnek, amihez ugye kapsz valamilyen égi jogosítványt, hogy ezt meg tud tenni. Ez például, ez hogyan jött? Emlékszel az első alkalomra, amikor valaki ezzel keresett meg?
Igen, pontosan emlékszem rá, egy hölgy keresett meg, hogy az elhunytnak, hozzátartozójának, történetesen az édesanyjának biztosan tudja, hogy volt megtakarított pénze, és itt nem anyagiasságról volt szó, hanem olyan tisztátalanságokról, amit más családtagok vélhetőleg elkövettek, és hogy ő egyszerűen tud ebbe beletörődni, hogy hová lehetett az a pénz. És hát ugye nagyon meglepődtem a kérdéstől, mert hiszen addig ilyennel nem szembesültem, vagy nem kaptam ilyen feladatot, viszont gyönyörűen megelevenedtek a képek, láttam, érzékeltem, hogy milyen személy, milyen külső megjelenéssel, illetve milyen személyiségjeggyel rendelkező személy, és miért is volt ez a szándéka, hogy ezt a pénzt eltulajdonítsa. Tehát ez egy kicsit én ezt ilyen oknyomozásként éltem meg akkor. Ott érzékelhető volt, hogy az elhunyt segített és vezetett ebben a feltárásban gyakorlatilag. Úgyhogy ez volt az első ilyen esetem.
És amikor valaki úgy keres meg, hogy eltűnt a szerette, hogy nem találják, és már esetleg rendőrségi nyomozás is van, tehát hogy keresik, de az nem vezet olyan eredményre.
Tehát ugye erre is van precedens, és ebben az esetben is, tehát nekem nem kell semmi, hogy most tárggyal kapcsolódjak, ami az eltűnthez kapcsolódó, vagy személyes tárgya legyen. Itt is nekem elég a keresztnév, mert ugye nem mindig személyesen jönnek el megbízni engem, megkérni engem, hanem ugye fölhívnak, hogy van itt egy ilyen sajnálatos eset, és hogy segítsek. És persze nyilván én akkor vagyok feljogosítva erre, ha valóban megkérnek, mert hát ugye nagyon sok olyan eset van, amikor hallok én is, vagy a médiában ugye hallunk ilyen eseteket, én így nem jelentkezem magamtól, de ha felkérnek, akkor ugye kapcsolódok keresztnév alapján, és megint csak azt mondom, hogy elkezdek filmet látni, illetve energetikailag követem az egyént. És akkor látom a helyeket, hogy hol járhatott, mi vezérelte, mi történhetett. Vannak sikeres előkerülések is, de sajnos más az energetikája akkor az egyénnek, amikor már érzékelhető, hogy nem él.
Azt nagyon nehéz lehet elfogadni a családnak.
Igen, nagyon nehéz, de én nem mondhatok mást, mint amit érzékelek.
De ezt hogyan tudod átadni? Tehát te szakemberként, te már látod ugye hamarabb a filmet, látod a végét is a filmnek, azt hogyan tudod elmondani valakinek, aki még ott reménykedik, hogy hát, hogyha jól van, csak elment, elbújt, kicsit magába szeretne lenni, de te tudod, hogy nem fog többet visszajönni.
Igen, tehát tehát ilyenkor is, mint ahogy bármely más tevékenységnél, én nem a saját szavaimat és nem a saját egómat működtetem, hanem én teljesen más csatornán működöm ilyenkor, és mondanom kell. Tehát nem válogathatok, hogy mit mondhatok, mit nem mondhatok. Már elnézést, de nem lehetek tekintettel ilyenkor érzelemvilágrai, hanem ezeket nekem mondanom kell.
Mi volt a legrosszabb élmény, amikor ezt így közölned kellett, és láttad, hogy valaki ott nem tudom, omlik össze előtted. Vagy még mindig reménykedik benne, hogy hogyha nem is úgy van az.
Ez az egyik, hát nem olyan túl régi eset, akkor nem a közvetlen hozzátartozó feleség keresett meg, hanem egy barátjuk, aki szintén vendégem, és ez az érintett házas pár is vendégeim. Ott ez a barátnőjük keresett meg engem, hogy eltűnt a férj, és hogy Pukóta keresik, és nem találják, és ő vetette föl ezt, hogy akkor keresenek már meg engem, mivel ismernek. Nem személyesen történt, hanem telefonon keresztül történt, és én mondtam, hogy jó, akkor én ezt hangüzenetbe fogom felvenni, amit érzek, amiket kapok. Átküldöm ennek a megbízó személynek, és onnantól kezdve ő majd eldönti, hogy átküldje a feleségnek, amit én érzékelek és kapok. Aztán, amikor átküldtem, és persze úgy érzékeltem, hogy sajnos én nem érzem, hogy ő már élne, írta, hogy fuha, akkor ezt most nem tudja, hogy átküldje a feleségnek, vagy sem. Mondtam neki, hogy nem lennék hiteles, hogyha nem a tényeket kapná meg. És aztán ő átküldte neki, a feleségtől nem kaptam akkor visszajelzést, és ami számomra is hát egy nagyon-nagyon mélyen érintett érzés volt és tapasztalás volt, hogy rá két napra ült velem szembe, egy vendég éppen dolgoztam, és ő is arra figyelt föl, hogy valami fura hang jön nekem a másik helyiségből, és hogy van itt valaki, azt mondtam, hogy nem, nincs itt senki, kinéztem, és a tévébe kapcsolódott. És hát itt jön az be, hogy milyen érdekes, hogy ők képesek műszaki dolgokat is, ezek az elhunyt lelkek műszaki dolgokat is bekapcsolni, és rá egy óra múlva kaptam a hívást, hogy megtalálták az érintett szemét, valóban holtan találták meg, tehát hogy olyan volt nekem, mintha ő még egy látogatást tett volna nálam.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy te mit igyekszel nem hazavinni. Tehát te olyan sok minden látsz, érzékelsz, kapcsolódsz hozzájuk, vagy kapcsolatba kerülsz velük. Te hogyan tudod önmagadat megvédeni?
Tehát ugye köztudod, hogy én otthon dolgozom, nekem van egy kis kialakított kis helyiségem, kis szentélyem, ahol dolgozom. Akkor is, ha online dolgozom, akkor is a személyesen jönnek hozzám az emberek. És mondjuk ilyen esetben, ha otthon dolgozom, és nem el kell mennem valahová tértisztításra, akkor én soha nem jövök ki úgy a nap végeztével az én kis szobácskámból, hogy ne zárnám le a napot, és egy akár sajátságos, akár ösztönös tisztító mozdulatokkal le nem tisztítanám az aurámat, és le nem zárnám a napomat. Ha tértisztításra hívnak el, és kijövök az adott helyről, akkor is ugye kérek egy védelmet, kérek egyfajta lezárást az ottani történésekkel kapcsolatban. Ezt mindig meg is teszem, ösztönösen megteszem.
Amikor otthon vagy éjjel is, nem tudsz aludni, és felébredsz, mert valamit hallasz. Van, amikor neked sem komfortos volt már olyan érzet, amikor így bekapcsolt nálad is a tévé, és tudtad, hogy na, valaki hozzád kapcsolódott, vagy csapódott?
Mondjuk én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ösztönösen érzem, hogy mikor kell, hogy csináljak egy tisztítást a helyiségekben, így aztán ilyen jellegű személyes tapasztalásom nem volt, vagy nem szokott előfordulni.
Nem csak a gyerekek, hanem az állatok is képesek egyébként egy pontra figyelni, vagy érzékelni dolgokat. Én úgy tudom.
Ki ismert tudja, hogy én nagy állatbarát vagyok, és van jó néhány cicám és kutyusom. Valóban, tehát amikor nem azt mondjuk, hogy persze időjárás változás van, és most olyan kis zavarodottak, hanem azért ott érzem és látom az ő viselkedésükön, hogy hopp-hopp, itt most van valami, ami nem normális jelenség lehet, akkor ugye rögtön ösztönösen csinálom a kis tértisztítást, füstölőzést, vörös gyertya, vörös mécses alkalmazása, akkor aztán utána ők is úgy szépen lecsendesednek. Tehát nyilván ugye ők olyan térben vannak velem, ahová rengeteg ember jár. És ugye ez eleve adja azt, hogy sok mindent hoznak magukkal az emberek, amit ott leraknak óhatatlanul, és egy idő után, ugye, ha felgyűlik, akkor az állatkák is bizony erre érdekesen reagálnak.
Arról beszéltünk, hogy ugye sok mindent érzékelsz, és te máshogyan látod. És a gyerekeket is említetted, neked is megvolt esetleg ez gyerekkorodban?
Utólag visszagondolva, igen. Csak ugye én nem olyan környezetben és közegben éltem és nevelkedtem, ahol ez a fajta szenzitivitás jelen volt, vagy erről való beszélgetés ugye soha nem volt. Viszont én utólag értettem meg magamat, hogy miért voltam mondjuk kicsit visszahúzódóbb, kicsit mindig azt éreztem, hogy olyan más vagyok, de ez akkor ugye engem rossz érzéssel töltött el. Utólag értettem meg, hogy bizonyos emberek, családtagok miért voltak rám pozitív hatással, vagy miért voltak rám negatív hatással. Gyerekként én ezt nem tudtam nyilván megérteni, vagy szemelvényezni, szeretnem kellett a rokonokat, mert ez így illett, csak nekem volt már akkor is egy sajátságos megérzésem, de nem tudtam, hogy ez mihez kötődik, vagy miért van ez.
Én azt gondolom, hogy az olyan érzékeléssel, látásmóddal megáldott emberek, vagy rendelkező emberek, mint például te is, ezt ajándéknak is érzékelhetik, ezt a fajta típusú nyitottságukat, meg néha tehernek is. És ez váltakozhat is. De hova tartozol? Ez áldás, vagy néha teher? Könnyű volt ezt megszokni, könnyű ezzel azonosulni, hogy te, nem tudom, te ebben vagy, például kiváló, nem pedig a bármilyen más szakmát mondhatnék. Próbáltad ezt valaha eltolni, elnyomni magadtól, vagy, vagy azt mondtad, hogy hát, ha ezt kaptam, akkor ezt fogom viselni?
Az oda vezető út volt nehéz. Pontosan emiatt, mert ugye én olyan kis kacsatojásnak éreztem magam mindig ebben a addigi világomban. Az oda vezető út volt nehéz. Tehát azt kell mondjam, ára volt. De most úgy nem is mennék bele, hogy milyen ára volt ennek, vagy ilyen, akár ilyen lemondásokkal, vagy sírásokkal, kétségbeesésekkel járt ez. Utána, amikor én már éreztem, hogy megérkeztem, mert mindig azt éreztem, hogy én segíteni szeretnék az embereken. Engem mindig érdekeltem, tehát én nagyon-nagyon érzékeny voltam szociálisan, de nem tudtam belehelyezkedni konkrétan tevékenységekbe. És aztán, amikor megnyílt nekem ez a csatorna, és elkezdtem működni ebből a szempontból, azt éreztem, hogy megérkeztem. Végre megérkeztem. Nyilván voltak bennem viaskodások, hogy merjem mondani, vagy ez most egy ilyen fantazmagória, amit én itt kapok. De aztán ahogy teltek az évek, egyre inkább belehelyeztem magam, és átadtam magam, és elfogadtam, hogy nekem ezt mondanom kell, tennem kell, amit látok, az nem egy képzelgés, hanem hát úgymond idézőjelben ez a valóság.
Én úgy örülök, hogy most ide érkeztél meg, és itt tudtunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál, és ennyi nagyon érdekes dolgot elmeséltél.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Ludánszky Julianna sorselemző tanácsadó volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken is, és egy hét múlva is tartsanak velem, én akkor is várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vívanda.